Kedves testvéreim, néhány évvel ezelőtt néhányan meglátogattuk a Balaton-Kenesei református lelkipásztort. Azóta haza szólította őt az Úr, de akkor még nagyon eleven volt. Megmutatta nékünk a templomot, ott bent a templomban sok mindent mesélt történelemről, régiekről, az ő elmúlt évtizedeiről. És eközben fölemlítette azt, hogy volt egy izgalmas vita ott bent a templomban, vagy 30 évvel ezelőtt, amikor is az úrasztala egyik oldalán Kodolányi János állt, a másik oldalán pedig Veres Péter. És szenvedélyesen vitáztak egymással, megfelejtkeztek, hogy templomban vannak, ütötték az asztalt, hogy de nem így van, hanem úgy lesz. Tudnék, arról vitáztak, hogy merre felé halad az emberiség, és a század végére hova érkezik az emberiség. Veres Péter azt az álláspontot képviselte, hogy okosodik az emberiség. Mindig okosabb lesz, a ráció fog győzni. A század végén az emberiség megokosodik, és ezeket az őrületeket, amiket az előző év ezredek során csinált, azt abba hagyja. Győz a ráció, az értelem, az emberi intelligencia. Ezzel szemben Kodolányi János éppen az ellenkezőjét képviselte. Azt mondotta, hogy az ellenkező irányba megyünk, elhomályosodik még az a kis ráció is, győznek a szenvedélyek, az irracionális erők, a mágia, mágikus világ felé megyünk. És ütötték az asztalt, és próbálták egymást meggyőzni. Akkoriban a század közepetáján voltak, mi már a század vége felé ballagunk. Érdemes egy kicsit áttekinteni, hogy igazából mi történt ebben a században. És most ne legyünk a technika bűvöletében, hogy fölrepült az első repülőgép az elején, aztán íme most már a Holdra is leszálltunk. Ne ez foglalkoztasson, ez nagyon hamis csalókakép. Igazában mi történt? Az emberrel, az emberben mi történt? A század eleje óta mostanig, és merre fele megyünk? Följegyeztem három gondolatot, testvéreim. Megítélésem szerint a század elején az emberre, most csak az európai világra gondoljunk, mert mi mégiscsak ebben a környezetben élünk, az európai vagy a fehér emberiségre jellemző volt a gőg. A század vége felé pedig haladunk egyre inkább a félelem felé. Elindultunk gőgösen, magabiztosan, meghódítjuk, leigázzuk ezt a világot, majd mi. A tudományban, a fejlődésben reménykedtünk, csupa gőg volt az ember, és megyünk a csupa félelem felé. Egyénileg félünk a ráktól, együttesen félünk az emberiség elpusztulásától, a növekvő iszonyatok, rémületek, félelmek felé megyünk. Gőgtől a félelem felé. A második jellemzőt így határoztam meg, hogy a század elején még együtt voltak a csoportok, időközben széthullottak, és elindult az a folyamat, amit szakmai nyelven úgy mondanak, hogy individuáció, egyéniesülés, atomizálódás, elidegenedés, ha úgy tettik. A század elején együtt voltak a családok, együtt volt egy-egy falu, együtt volt egy-egy nemzet, egy-egy felekezet, egy-egy gyülekezet. Az abroncsok még tartották a kisebb-nagyobb egységeket, a csoportok együtt voltak, azóta lepattantak ezek az abroncsok, és előállt ez a folyamat, amiben benne vagyunk azóta is, individuáció, elárvulás, elmagányosodás. Megyünk a század vége felé ebbe az irányba. És harmadiknak mondom azt, amin vitázott Veres Péter és Kodolányi János. A század elején valóban volt egy naív optimizmus, hogy a ráció, majd az ész, az emberi értelem megold mindent. Racionalizmus volt. A század vége felé pedig megyünk egy döbbenetes irracionalizmus felé. Egy különös irracionális fuvallat jár végig ezen a világon. Ha gondosabban elemezzük, találunk benne pozitív elemeket, Isten keresést, a Biblia fölfedezését, Jézus Krisztus utáni sóvárgást, de zömmel bizony ebben a megelevenedett irracionalizmusban sötét erők is megmozdultak. Megutálta az értelmet az ember, és keres valami más utat az üdvösségre, az extázisnak az útjait a kábítószerektől kezdve, egész különböző utakon az irracionális erők elhatalmasodnak, szenvedélyek, gyűlöletek, és mindenféle nem észszerű, de annál dinamikusabb erő veszi hatalmába az emberiséget. A rációtól az irracionalizmus felé. Meggyőződésem szerint ebben a mozgásban van az emberiség, és ennek a szele viszi a mi hajónkat is. És igaz az a mondás, hogy céltalan hajósnak nem kedvez a szél. Minél céltalanabb, minél bizonytalanabb, minél inkább össze-vissza él valaki, ezek a fuvallatok annál inkább egyértelműen viszik, amerre az egész emberiség megy, viszik az egyént is. Testvéreim, beszélhetünk kollektív építkezésről is, idáig inkább az egyéni életeknek az építéséről, vagy újraépítéséről beszéltünk, de ez a mi kis építkezésünk valami módon mégiscsak betagolódik nagy kollektív építkezésekbe, és sokféle építkezési vállalat, vállalkozás van ebben a világban. Sokan hirdetik a programjukat, és mindegyiknél ez a lényeg, hogy ide gyertek, majd mi fölépítjük a szép új világot, a csodálatos új világot, majd mi, nekünk van programunk, mi megvalósítjuk, mi fölépítjük. Egészen különböző, élesen szembe álló programok, építkezési vázlatok, ígéretek, kezdeményezések vannak ebben a világban. Egy dolog összeköti őket, oly mindegy, hogy keleten, nyugaton, északon, délen, éhes népek, teli népek. Egy dolog összeköti ezeket az építkezési vállalkozásokat, és most erről az egy dologról szeretnék szólni, testvéreim. Ezt az egy dolgot, ami összeköti ezeket az építési vállalkozásokat, ezt maga Jézus már megmondotta, de visszacseng ez is később az apostoloknak a prédikációiba, leveleibe. Két helyet olvasok, először az eredetit, ahol Jézus mondja, aztán Péter egyik prédikációjából idézem ugyanezt. A Máté 21-ben találjuk ezt az igét. Megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban, az a kő, amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Volt egy kő, ami alkalmas arra, hogy szegeletkő legyen, fundamentum legyen. Az építők megvetették, félrelökték, ez nem alkalmas. Na hát testvéreim, mindenféle építkezési program ebben a világban megegyezik ebben, hogy ezt a követ félrelöki. Építünk, de nem erre. Tessék elgondolni, hányféle építkezési vállalkozás van kontinenseken, földkerekségen, és bizony rá kell eszmélnünk arra, hogy ebben az egyben egyek. A kő, amelyet az Úr szegeletkőnek szánt, a kő megvetést érdemelt, talált. Az építők megvetették ezt a követ. Na mondom, a későbbiekben is visszatér ez a gondolat, például most Péter egyik prédikációjából, illetve bizonyságtételéből olvasok néhány mondatot. Meggyógyítottak egy beteget Jeruzsálemben, erre oda idézték őket a főpapi tanács elé, hogy hogy képzelitek, tanulatlan senki emberek, csak úgy gyógyítotok? Miféle megbizatásotok van? Honnan veszitek erre a bátorságot? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk, népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg ez, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez az a kő, amelyet ti, az építők megvetettetek, amely szegeletkővé lett. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Íme testvéreim, Isten egy követ adott, hogy legyen szegeletkő, legyen fundamentum, és minden építő megveti ezt a követ. Jobb nyers anyaga, építő anyaga, programja van, mint amit ez a kő, ez az élő kő jelképez. És hát megy ez a világ, és építkezik. Testvéreim, az a megrendítő, ha igazán lapozzátok az irodalmat, figyelitek a világ szellemi mozgását, az a meglepő és megrendítő, hogy ma már elkezdik a közgazdászok mondani, hogy azért figyelni kellene arra a názáretire, arra a hegyi beszédre. Politikusok mondják, hogy azért nem lenne jó, ha a népben több Krisztus lenne. Művészek mondják, fizikusok mondják, e világnak a szellemisége egyre inkább mondja azt, hogy nincs más kiút. Vagy megtaláljuk ennek a názáreti Jézusnak az útját, és akkor megmaradunk, vagy nem, és akkor végünk van. Nem papok mondják, nem evangélisták mondják ma már, ez a megrendítő, hogy szaktudósok mondják. A szaktudományuk során jutottak el oda, hogy ennek a názáretinek olyan alapvető gondolatai vannak, hogy azt vagy tiszteletbe tartjuk, vagy elpusztulunk. Ide jutottunk, hogy kiáltják szinte már a kövek is az igazságot. És mégis, testvéreim, valami baj van. Tudnék, az a baj van, hogy amennyire örvendetes ez a fölismerés, annyira nem lesz belőle semmi, nem lehet belőle semmi, mert amit ez a názáreti Jézus hozott, az nem olyan program, amit az ő személyétől leválasztva programmá lehetne tenni. Amit ez a názáreti Jézus hozott, az valóban meggyőződésem szerint az egész világnak gyógyulására van, de nem tömegszervezetek útján, nem új zászló lobogtatás útján, hanem bizony ezen a lassú úton, hogy szívtől szívig, embertől emberig. Tudnélik, ennek a Krisztus ügynek a lényege egy személyes kapcsolat ezzel a názáreti Jézussal, amiből aztán kinő az épület, amire rá lehet építeni az épületet, de hogyha az élő Jézus Krisztust, a vele való kapcsolatot félreteszik, és mint egy új, csodálatos közgazdasági vagy politikai programot veszik, hogy hát tényleg meg kéne békélni, még az ellenségemet is megértéssel, vagy netán szeretettel kellene látni. Ha ezt így önmagába veszik politikai, vagy közgazdasági, vagy bármiféle emberi programnak, ez világos, hogy nem fog menni. Jézussal együtt megy az ő programja. Jézus nélkül álmodozás az, amit ő tanított, akár mennyire belátják, hogy így kellene, vagy meghirdetik, hogy így kell, és gyerekek, emberek, fogjunk össze és csináljuk így. Együtt van ez szétválaszthatatlanul a Szentírás szerint, ahogy Péter mondja, hogy ez a názáreti Jézus, akit megfeszítettetek, akit Isten előhozott a halálból, ennek a neve által gyógyult meg ez az ember. És ez a név, az Ószövetségben, meg egyáltalán tudjuk azt a régi világban, a név a valóságot, az eszenciát jelenti. Ez a név, ez a Jézus valóság, benne az isteni valóság, ez az a kő, amit ti építők megvettek, megvetettetek, és amire nem akartok építeni. Ez az a szegeletkő, amire majd egyszer fölépül az ígéretek szerint az Istennek a világa. Most testvéreim, tehát itt vagyunk egy ilyen nagy kitekintésben, és sajnos úgy kell folytatni, hogy az építők, akik megvetették ezt a szegeletkövet, ezek nem csak világ emberei, vezetői, hanem bizony ki kell mondani szomorúan, fájdalommal, de becsületesen ki kell mondani, hogy az ő népe, az ő követői, az ő egyháza is megvetette ezt a kősziklát, és bár az ő nevét emlegette, de igazából azért más alapokra építkezett. Ahhoz, hogy egyszer majd a világ belásson valamit a Krisztus ügynek az üdvözítő voltából, ahhoz előzőleg az egyháznak még sokféle bűnbánatot kell tartania azért, mert ő lobogtatta ezt a nevet, és aztán más fundamentumra épített. Akár az emberi bölcsességre, akár az emberi hatalomra, erőszakra, inkvizícióra, pénzre, a gazdagokhoz való odadörgölőzésre, és még sok nyomorúságra, de nem erre a fundamentumra. Tehát testvéreim, bizony ezt is a gondolataink világába be kell venni, ezt a szomorú fölismerést, hogy az ő népe is szívesebben félretette ezt a követ, és más fundamentumot keresett. És ezt most konkretizálom, hogy annál fájdalmasabb legyen, annál valóságosabb legyen a fölismerés. Benne vagyunk a 20. században. A század elején másként tették félre ezt a fundamentumot, mint ahogy most meg a század vége felé fenyeget az, hogy megint csak félreteszik. Bent az egyházon belül, a század elején is, a század végén is, de másként teszik félre a fundamentumot, a szegeletkövet. Megvetik és helyette valami mást építenek. Ami a század elején történt, az tulajdonképpen nagyon mutatós dolog. Úgy szoktunk emlékezni rá, hogy nagy ébredések voltak, és itt Magyarországon is végig söpört az új szél, a Szentlélek huvallata, és valóban valami fordulat történt. Azelőtt hirdették a magyarok istenét, még az én gyerekkoromban bőven lehetett hallani prédikációkat a magyarok istenéről, aki megvédi ezt a népet, aki nem soha jelszóval bátorított minket, hogy majd vége lesz ennek a trianoni korszaknak. Emlékszünk rá, a magyarok istene. Ehhez képest új dolog volt, hogy elkezdték a Jézus Krisztust prédikálni. Elkezdték a megtérést prédikálni. Emberek megtértek, ébredés volt. Most röviden mondom a lényeget, esetem van egy kifejezésem, ami fájdalmas, de azt gondolom, hogy a valóba beletalál, a valóságot mondja. Tudnék, így szoktam mondani, megalkottak a teológusok, az ébredés teológusai, megalkottak egy Isten drámát, és arra rá kellett bólintani, hogy igen, úgy van, ámen. Aki rábólintott arra az Isten drámára, az üdvözül. Mi ez az Isten dráma? megint csak kiélezem és így mondom. Hát az Isten dráma lényege az, hogy a haragos Istent, aki a bűneink miatt haragszik, a haragos Istent a jóságos Krisztus az ő önként odaadott vérével kibékítette, hogy ne haragudjék ránk. És a haragos Isten látva a názáreti Jézus véres áldozatát megengesztelődött, hogy jó, hát akkor nem lesz kárhozat. Egy Isten dráma. A haragos Istent kibékítette a jóságos Krisztus. Erre rá kellett bólintani, hogy így van, hiszem, így van, és akkor üdvözül az ember. Ez úgy tűnik, mintha tényleg Jézusra, a fundamentumra építene, de azért ez nagyon világosan lehet látni, hogy itt van egy gondolatrendszer, egy Isten dráma, egy mennyei dráma, ami lezajlott, és a keresztény élet lényege a rábólintás volt. Higgy, hidd el, hogy így van. Hogy aztán a valóságos életben mi történt, az már nem volt annyira fontos. Már pedig Jézus azt mondja, hogy aki hallja én tőlem a beszédeket és cselekszi, azt hasonlítom a bölcs emberhez. Akár hiszitek, akár nem, én hallottam, Isten előtt mondom ezt, hogy hallottam ilyen prédikációt abból az időből, hogy téri meg, és ha utána a tulajdon apádat megölöd, akkor is üdvözülni fogsz, mert megtértél. Na hát testvéreim, ezt jelenti azt, hogy egy Isten drámára rá kell bólintani, és utána üdvözülök. Ez volt a század elején, ez elmúlt, ezt ma már nagyon kevés helyen prédikálják, hogy a jóságos Krisztus, a haragos Isten javunkra kibékíti. Megyünk a század vége felé, és az a szorongásom, hogy megint csak nem a fundamentumra történik az építkezés. Jó lehet, megint nagy zajgás, mozgás van, és új eszmék, új gondolatok, új igék röbdösnek, új tanítások röbdösnek, de nincs bennem az a belső nyugalom, hogy ma végre a fundamentumra építkezünk. Mert mi történik a század vége felé menet közben? Hát testvéreim, én így mondom, hogy az egyházunkba is begyűrűzik az irracionalizmus, ami az egész emberiséget megszállja. Az emberiségnek ez az irracionális tendenciája begyűrűzik, és itt egy egyházi ideológiává lesz. Begyűrűzik oly módon, hogy levizsgázott az ész, az értelem, hagyjuk az értelmet, hanem az átélés, az extázis, a nagy elragadtatás, az igen, az irracionalizmus. Fenyeget az, hogy az új fundamentum az egymást túlszárnyaló extatikus élmény lesz. Annak lesz rangja az Isten egyházában, aki elmondhatja, hogy ő vele mi történt. Egy új fundamentum az emberi átélés, és annak a szuperlatívus, a magas foka. Ha emlékeztek, tegnap arról beszéltem, hogy a szó önmagában Szentlélek nélkül vajmi keveset ér. Ezt vallom, ez így van. De ma a fordítottját kell mondani. A Szentlélek szó nélkül vajmi keveset ér. Az emberi beszéd, okosság, teológia, filozófia, krisztológia, biblia tudomány Szentlélek nélkül vajmi keveset ér. Ezt el kell mondani az egyházakban, ahol sokszor megmerevedik, betűvé, dogmává merevedik az egész. El kell mondani, hogy az egész élő Szentlélek hatás nélkül vajmi keveset ér. De egy másik társaság felé pedig el kell mondani azt, hogy a Szentlélek a maximális áradásába, tüzébe, fuvallatába semmit nem ér szó nélkül, ige nélkül. És bizony könnyebb egy másik fundamentumra építeni, és könnyebb megint a kő sziklát, amire Isten akarja építeni az ő népét, az elmellőzni és valami mást a helyébe tenni. Ez az én személyes megfigyelésem, meggyőződésem, szorongásaim és imádságaim tárgya, és mondom, hogy más fundamentumot nem lehet vetni, mint amely már vettetett, amely a Jézus Krisztus. A Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, a Jézus Krisztus megelevenedett igéivel való élés, az igazi építkezés, a Jézus Krisztusra, mint fundamentumra történő építkezés az az, ami Istennek kedves. És most felolvasok egy részt megint csak ennek a Jézusnak a szellemi örökségéből. A Lukács változatot olvasom most, igazában a hegyi beszédben is megtalálható, ez Lukácsnál mezei beszédként szerepel az, ami Máténál hegyi beszédként, de mindegy, lényegileg ugyanazok a gondolatok, csak itt kicsit más szövegezésben szólalnak meg, hát most ezt olvasom. És mondom előre, hogy meggyőződésem szerint az élő Úr Jézus Krisztus a fundamentum, ez a Krisztus. És amit itt mond, ez a fundamentum, aki ezzel az élő Krisztussal keresi a kapcsolatot, és ezt akarja csinálni, az épít a fundamentumra. Valaki hallja ezt, ami a lényege, meggyőződésem szerint a Jézus gondolatainak, és akarja csinálni, nem rábólintani, az kevés, az könnyű rábólintani, igen, igen, hát így van, hanem aki akarja csinálni ezt, az épít helyesen a kősziklára. Hallgassuk tehát Jézus szavát, azt a szavát, ami meggyőződésem szerint a lényeg az ő egész szellemi örökségében. Néktek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagadd meg. Aki kér tőled, annak adj. Aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek csak, akik szeretnek titeket, miért érdemelnétek jutalmat? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek csak jót, akik veletek jót tesznek, miért érdemelnétek jutalmat? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, miért érdemelnétek jutalmat? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsönt, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Hát ez a Jézus, ez a hiteles, az eredeti, az igazi Jézus, aki erre rábólint, és utána csinálja, és utána összetörik, hogy nem tudom csinálni, Jézus Isten fia, könyörülj rajtam, kemény a szívem, nem tudok megbocsátani, nem tudok imádkozni az ellenségeimért. Aki beáll ebbe az ügybe, az elkezd valamit építeni, valami örökkévalót, valami mozdíthatatlant. Ez a Jézus ügye, és itt megint csak egy szóra teszem a hangsúlyt itt a legvégén, legyetek irgalmasok, mert tulajdonképpen minden benne van. Mi az, hogy keresztkénység? Legyetek irgalmasok. Amint atyátok is irgalmas. ez az amint arra utal, hogy amiként átéltetek valamit az Isten irgalmasságából, aként adjátok tovább. És ez kétségtelen, hogy aki nem élt át semmiféle irgalmasságot Istentől, az nem tud irgalmas lenni. Ezért nem lehet ezt programmá tenni. Programmá azt lehet tenni, hogy ezt az Istent keresd, ezzel a Jézus Krisztussal keresd a kapcsolatot, mert amint te átéled az ő szeretetét, bűnbocsátó, isteni, hűséges szeretetét, amennyit átélsz ő belőle, annyit tudsz továbbadni. Az egyik egzisztencialista író, filozófus egyszer ezt az egyszerű mondatot mondotta ki: semmi okom nincs rá, hogy ne gyűlöljem az embereket. Gondold meg ezt a mondatot. Semmi okom nincs rá, hogy ne gyűlöljem az embereket. Hát miért ne gyűlölném? Elveszik a levegőt előlem, elveszik a napfényt előlem, eleszik a kenyeret előlem, belém rúgnak, meglögdösnek. Semmi okom nincs, hát miért ne gyűlöljem őket, mikor utamba vannak, megrontják, megrövidítik az életemet. Ez az alapállás az embernek, hogy semmi okom nincs rá, hogy ne gyűlöljem az embereket. Ebbe a világba jött Jézus, és azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Egy olyan iszonyatos feszültség. Érthető, hogy e világ építői erre a sziklára nem akarnak építeni. De mire építenek e világ nagy építőmesterei? Fegyverekre, erőszakra, bosszúra, fölcsigázzák a nemzeti gyűlöletet, a nemzeti önérzetet. Tanúi vagyunk annak, hogy 100 milliókban szítják föl a gyűlöletet. Ellenünk, fehérek ellen. Ne legyünk tévedésbe. Ez ennek a világnak a programja. Van fundamentum, de az nem ez, amit Jézus hozott. És Istennek ez a gondolata, hogy emberek, adtam néktek egy fundamentumot. Arra lehet építeni. Az építők megvetették, senki nem akar erre építeni. És majd megyünk tovább azon az úton, amelyen már elindultunk, és megyünk. És mondom, kimondják filozófiailag is, hogy semmi okom nincs rá, hogy ne gyűlöljem az embereket. Mondjuk egyszerűbben, minden okom megvan rá, hogy gyűlöljem az embereket. Ez az emberi szívnek az indulata, és mivel ez indulat, ebben iszonyatos erő van, ezzel szembe egy program, hogy szeressük egymást, gyerekek, hát ez naivitás. Egy ilyen program, amikor a szívben gyűlölet van. A megoldás csak az, hogy az ember föltekint arra a názáretire, újra föltekint, a szavait olvassa, elkezd vitázni vele, elkezd ellenkezni, aztán lassan-lassan a mélységből fölszáll egy sejtés, hogy talán mégiscsak neki volt igaza. Ha belehalt, akkor is neki volt igaza. Lassan fölsejlik az emberben, hogy de hiszen itt van a megváltás ennek a názáreti Jézusnak a viselkedésében. És valóban ezt vallom én is, testvéreim. Csodálatos az ő programja, de abból nem lesz semmi az ő személye nélkül. Tehát erre kérlek titeket is, hogy az ő személyét keressétek, személyével való kapcsolatot, és akkor egyszer csak kezd erő gyülekezni bennünk arra, hogy valami hasonlót tegyünk. Aki ott a kereszten imádkozott, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekeztek. Ezt sokáig nézi az ember, mondja, ismételi, egyszer csak elkezd benne mozogni valami új, és elkezd benne egy vágy támadni, hogy de jó lenne, ha én is tudnám így szeretni, így nézni az embereket, így megbocsátani. Lehet, testvérem, ennyi az egész, erre a názáreti Jézusra föltekinteni, és venni az ő szellemi impulzusait, és aztán erre a fundamentumra építeni. Hagyjuk meg a fejünket.